Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, augusztus 31-én, egy fordulópont, abból a szempontból mindenképpen, hogy zárul a nyári szünet, és kezdődik az új tanév, de lehet, hogy más szempontból is lehet számunkra fordulópont, ha Isten ezt így látja jónak. És Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapon vagyunk, amikor az útmutatónak a két igéje, 1 Péter 5:5-ből, Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. És a Zsoltárok könyvéből a 147. fejezet 5. verse, nagy a mi Urunk és igen hatalmas, bölcsessége felfoghatatlan. Hát arra hív minket az Isten, hogy lássuk meg az ő nagyságát és hatalmát, és alázattal jöjjünk hozzá. Beszélgettünk arról pont az elmúlt napokban így a testvérekkel, hogy az alázat az nem egyenlő az alázatoskodással. Tehát ez nem egy mutatott valami, hanem egy belső szívbeli állapot. És tulajdonképpen erre hív minket az Isten mindig, amikor a vele való találkozást készíti elő, hogy ott legyen a szívünkben az az állapot, hogy nekem semmi nincs önmagamtól, vagy önmagamból kifolyólag, mindenben az Istenre van szükségem, és az Isten hatalmas, és nála ott van minden, és milyen jó ezzel az üres, nyitott szívvel odaborulni az Isten elé. Hát én azt kívánom, hogy ezt éljük meg itt a mai Isten tiszteleten is. Ma fogunk énekelni énekeket az evangélikus énekeskönyvből is, és az Eke énekeskönyvből is. A kezdő énekünk az evangélikus énekeskönyv 402-es számú éneke.
Thank you.
A liturgiában az Eke énekeskönyvből a 317-es számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosokat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicsőségében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a Te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, aki abban mutatod meg hatalmadat, hogy irgalmas vagy, áraszd ki ránk is kegyelmedet, hogy célegyenes törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és részesedjünk örökké való javaidban, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 9-től a 14. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a 18. fejezet, 9. versétől. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és fogadjuk szeretettel Bogi bizonyságtételét.
Erős várom, Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Biztos észrevették néhányan, hogy nem voltam itt a múlt héten, és erről szeretnék beszélni, hogy hol jártam és mi történt velem, hogy Isten mit végzett el az életembe. Én egy felekezetközi konferencián vettem részt a Balatonon, és nagyon érdekes volt, mert amikor már megérkeztem, volt ott egy ilyen köztér nevű hely, ahol ilyen keresztény könyvekkel, ajándéktárgyakat árultak, és oda mentem egy hölgyhöz, és adott nekem egy kártyát, ami nem mondanám, hogy egy igés kártya volt, de hogy ezt adta a kezembe, körülbelül 10 perccel az érkezésem után, és ez volt rajta, hogy Isten féltékenyen szeret minket, jót tervezett velünk, de az első helyet szeretni az életünkbe. Hát megköszöntem neki, nagyon nem örültem, de a diagnózis megkaptam, így érkeztem meg, hogy Isten nincs ott az első helyen az életemben, és ez egy nagy baj, hogy ő nem töltheti be azt a szerepet, ami őt illeti, és sok minden történt. Másnap a lelkész, igazából a hétvégének a témája a Mi Atyánk volt, a Mi Atyánk imádságot vettük át sorról sorra, és másnap a lelkész a megbocsátásról, elengedésről, sok mindenről beszélt, és illetve arról a versről, hogy bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és mondott valamit, ami nagyon szíven ütött, hogy annyira szorongatunk dolgokat a kezünkbe, és ami rám igaz volt, az az, hogy azt mondta, hogy már véres a kezed, és engedd már el. És hogy legyél szabad arra, amit adni akarok neked. És ott ez megtörtént, akkor az életembe át tudtam neki azokat a dolgokat adni, amit szorongattam. És kijöttem erről az alkalomról, utána volt egy hosszabb szünet, és hát valahogy úgy alakult, hogy megint ez a hölgy jött velem szembe, és megint kaptam tőle egy kártyát. És az volt rajta, hogy lásd magad Isten szemével, értékes, egyedi műalkotása vagy, akit kimondhatatlanul szeret. És ugye pont erről van szó a mai ígében, hogyha Isten előtt úgymond megalázzuk magunkat, és átadjuk neki az első helyet, akkor onnantól kezdve felemel bennünket, és a helyünkre állít. És igazából egész hétvégén arról beszélt velem, hogy ő mennyire szeret engem. mennyire értékes vagyok a számára, és nem csak úgy általában szeret az Isten, hanem sokkal mélyebben megértettem az ő megváltását, az ő bocsánatát, hogy mit jelent ő valójában az életemben, és hogy szerintem most ez annyira mélyre tudott menni, hogy mindennél jobban vágyok erre a kapcsolatra. Megértette velem, hogy ő a legértékesebb a számomra, és nem veszíthetem el ezt a kapcsolatot vele. És sok mindenről volt szó még, amit úgy szeretnék megosztani a testvérekkel, hogy nehezen fogadjuk el a bocsánatot, és tudom, hogy ma szó lesz erről a mai igébe, de hogy sokszor nem hiszük, hogy Isten meg tud nekünk bocsátani, és tovább adni is nehezen tudjuk az ő bocsánatát, hogy annyira ez jellemző ránk, illetve nem ismerjük fel azt, hogy valójában milyen állapotban vagyunk. És én azt gondoltam, hogy velem minden rendben van, mert mindig ezt gondoljuk, de amikor hazajöttem, akkor értettem meg igazán, hogy mennyire nem voltam a helyemen, és mennyire leleplezte azt, hogy mennyire távol kerültem az Isten szeretetétől. És mivel az imádság volt a téma, Isten az ima életemet is elkezdte formálni, és ezt szeretném átadni a testvéreknek, hogy mit végzett el bennem. Megértettem azt, hogy Isten, amikor arra hív, hogy imádkozzunk, akkor felelősséget bíz ránk, és hogyha én hogy várom el azt, hogy változzon bármi az én életembe, vagy mások életébe, hogyha én nem kezdek el imádkozni értük, és hogy ha nekem nem fontos az a dolog, akkor hogy várom el az Istent, hogy neki fontos legyen is, és nagyon fontos, hogy beleálljunk az imádság szolgálatába. Feltették azt a kérdést, hogy nekem elhívásom az, hogy közben járok másokért, és imádkozok-e másokért, és konkrétan egy olyan példát hoztak, hogy úgymond vannak nagy igehirdetők a világban, például ilyen volt a Billy Graham is, és hogy biztos sokan imádkoztak érte, de volt konkrétan egy idős néni, aki közben járt érte folyamatosan, és ez egy néni volt, és egy embernek az imádsága által kiáradt az Isten kegyelme sok emberre, és hogy ezt megértettem, hogy bejövünk egy Isten tiszteletre, meghallgatunk online egy igehirdetést, és elmondjuk, hogy mennyire csodálatos volt és szuper, de hogy imádkozunk-e azokért, akik hirdetik az igét nekünk, felfogjuk-e azt, hogy Isten, akiket odaállít, mennyi támadás éri őket, mi mennek keresztül, és hogy ezt is a szívemre helyezte, hogy imádkozzunk lelkészeinkért, imádkozzunk azokért, akik hirdetik az igét, akiket odaállított Isten erre ebbe a szolgálatba. És igazából itt most úgy lehet, hogy úgy tűnt egy kicsit, hogy halleluja, átadtam Istennek az első helyet. Sajnos ez nem volt ilyen egyszerű, még küzdöttem magammal egy héttel ezelőtt is, és vasárnap volt szó, ugye a mi atyánknak az utolsó két sora következett, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség, és az Isten dicsőségéről beszélt a lelkész, és azt a verset hozta, hogy bocsánat, hadd keressem már ki, 2 Korintusból. Tehát 2 Korintus 3.18-ból olvasom azt a verset. Mi pedig, miközben fedetlen arca, mint egy tükörben szemlék az Úr dicsőségét mindjájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. És igazából nem tudom megmagyarázni, de hogy valahogy Isten ott bemutatta nekünk az ő hatalmát, az ő dicsőségét, és azt értettem meg, hogy igazából semmi nem számít, ami eddig, ami fontos volt az életemben, és ez nem azt jelenti, hogy Isten nem akarja azt, hogy semmi ne számítson nekünk ezen a világon, hanem hogy ő kerüljön az első helyre, és őt szemléljük, és hogy ez az ige arról szól, hogy én akkor fogok változni, hogyha ott vagyok az ő jelenlétében, ha őt szemlélem, és fontosak számomra azok a csendességek, amit vele tölthetek el, és hogy ez nem egy olyan dolog, amit letudok, hanem kezdjem a napomat azzal, hogy odaszánok egy hosszabb időt, és beszélgetek az Istennel, mert ő ennyire közvetlen kapcsolatra hívott bennünket, és igazából ez egy hatalmas kiváltság, hogy mi az Istennel beszélgethetünk, és hogy neki van egy halk és szerint hangja, amin szeretne bennünket megszólítani, és engem is szólongatott, de nem figyeltem erre a hangra, nem hallgattam rá. és de milyen jó, hogy utánam jött. És ma erről lesz szó szerintem az igébe, az énekekbe is, hogy Isten utánunk jön, és hogyha meglátjuk azt, hogy mennyire eltávolodtunk tőle, vagy mi az a dolog, ami az ő helyére került, akkor engedjünk neki. Erre szerettem volna bátorítani a testvéreket, és bocsánat, még az alázattal kapcsolatban azt szerettem volna egy mondatot megosztani, hogy mondott a lelkész egy annyira jó gondolatot, és ezt így magammal hoztam, hogy nem az az igazi alázat, amikor keveset gondolok magamról, hanem amikor keveset gondolok magamra. Hogy a kettő között hatalmas különbség van, hogy az én értékességemet nem veszíthetem el, amivel az Isten megajándékozott engem, és ez nem azt jelenti, nem akkor vagyok alázatos, hogyha egy senkinek érzem magam, akkor vagyok alázatos, ha pontosan tudom, hogy kicsoda vagyok Krisztusban, és átadom neki az első helyet az életembe. Úgyhogy igazából ennyit szerettem volna megosztani. Köszönöm szépen a testvéreknek, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Hát Isten végezze el a szívünkben azt, amit fontosnak tart, hogy valóban azzal az imádságos lelkülettel tudjunk mindig elé menni, őt megszólítani, és azzal az alázattal, amire szükségünk van ehhez. Az igehirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 419-es számú énekét énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az ószövetségi szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Sámuel második könyvében, a 12. fejezet első 15 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát Sámuel második könyvéből olvasom, a 12. fejezet első versétől. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, van bennünk néhány naív elképzelés bizonyos dolgokról. Naív elképzelések másokkal kapcsolatban és saját magunkkal kapcsolatban. Amikor hallunk valakinek az életéről, valakinek a bűnéről, bukásáról, valamilyen egészen konkrét eseményről, ami vele történt, akkor nagyon sokszor azt gondoljuk, és van, amikor ezt ki is mondjuk másoknak, hogy velem ilyen soha nem történhet meg. Én biztos, hogy ilyet soha nem tennék. És aztán előfordulhat, hogy ott találjuk magunkat egy pontosan ugyanolyan helyzetben. Talán pont ugyanannak a bűnnek a szorításában, kísértésében, bukásában. És amikor ott vagyunk ebben, és végre eljutunk oda, hogy szembesülünk ezzel, megnyílik a szemünk arra, hogy meglássuk, hogy mibe kerültünk, akkor Talán eszünkbe jut az, hogy én ezt nem tudtam elképzelni magamról. És mégis megtettem. És mégis belekerültem, és mégis belesodródtam. Milyen naív voltam, amikor azt hittem, hogy engem ez nem érinthet meg. Vagy a másik ilyen dolog, ami nagyon tipikus, azt gondolom, hogy hogyan gondolkodunk a megtért keresztény életről. Hát úgy gondolkodunk, és azt gondolom a jelenlévők is, ennek a naivitásában kezdték a hívő életüket, hogy most már minden más lesz. Most már én nem fogok bűnöket elkövetni, hiszen átadtam az életemet Krisztusnak. Hiszen ráléptem arra a jó útra, amihez nekem az útmutatásokat az Isten igéje adja. És én ezt olvasni fogom, és tanulmányozni fogom, és meg fogom tanulni. És én ezt figyelembe fogom venni. És ezen az úton fogok haladni. És aztán egyszer csak rádöbbenek, hogy mit követtem el. Hogy miben tértem le arról a jó útról. Hogy naivitás volt azt hinni, hogy ha én megtértem, akkor onnantól kezdve tökéletesen, helyesen mindent az Isten igéje szerint fogok cselekedni. Mert bűnös ember vagyok. Akkor is, ha megtértem. Krisztusra szorulok. Akkor is, ha megtértem. És igen, kell, hogy legyen változás, kell, hogy legyen formálódás. De egy-egy bukás emlékeztet engem újra és újra arra, hogy semmi okom nincs arra, hogy elbizakodjak, és úgy imádkozzak az Istennek, mint ahogy a farizeus imádkozott abban a bizonyos jézusi példázatban, hogy én mennyivel különb vagyok másoknál. Naivitás. Azt gondolni, hogy bezzeg én, sose. És azt gondolom, hogy amikor ezzel szembesülök, vagy amikor a testvérek egy-egy ilyen helyzettel szembesültek a saját életükben, akkor ez a szembesülés, ez nagyon megrendítő pillanat volt. Megkockáztatom. Lehet, hogy még nagyobb megrendültséget okozott, mint a megtéréskor való összetöretés. Amikor először szembesültem, hogy milyen voltam, és milyennek kellene lennem. Sokkal rosszabb, amikor én már azt hiszem, hogy én már rajta maradtam örökre ezen a jón, és rájövök, hogy nem, ugyanolyan nyomorult bűnös ember vagyok. Ezzel szembesülni, az nagyon-nagyon-nagyon mély döbbenetet, nagyon mélyről jövő fájdalmat, nagyon mély összetöretést okoz az ember számára. És ezt nem általánosságban mondom, testvérek, hiszen magam is átéltem. Átéltem ennek a fájdalmát, ennek a csalódását, amikor magamban, a magam hívő életében kellett csalódnom, és belátni azt, hogy bűnös ember vagyok, hogy rászorulok nap mint nap az Isten kegyelmére és irgalmára. Megrendítő az, amikor szembesülünk azzal, ki a maga életében, hogy ki vagyok én? Hogy mi vagyok én? Hogy mi van bennem? Hogy mi jön elő belőlem? És hogy ez nem csak akkor volt meg, amikor még nem ismertem az Istent, hanem most is, amikor már ismerem. És milyen nagy kegyelem az, amikor az Isten megláttatja. Amikor az Isten megláttatja velem, hogy nagyon nagy bajban vagyok. Óriási kegyelem az. Az Isten kegyelme. Amikor megállítja az embert. Amikor oda tartja az ember elé a tükröt. Amikor megmutatja azt, hogy súlyos bűnt követtél el. Pedig olvasod az igét. Pedig jársz az alkalmakra. Pedig azt vallod, hogy te követed az Urat, és őt szolgálod. Óriási kegyelem az, ha ilyenkor egy-egy bűnös helyzetet kíméletlenül, kendőzetlenül, őszintén elénk tár az Isten. Kegyelem az, mert az Isten ekkor megadja a lehetőséget a szembesülésre. És nem enged tovább benne maradni abban a helyzetben. Testvérek, az kegyelem, ha az Isten gátat szab annak, hogy tovább csináljuk azt, amit csináltunk. Kegyelem az, amikor az Isten megállít, amikor leleplez, amikor rám mutat, és menti, amíg még menthető, és ez, ami még menthető, ez én vagyok. Kegyelem az, amikor az Isten újra lehetőséget ad a megtérésre, a visszatérésre, a megújulásra. És testvérek, erről van szó ebben a mai igében. Dávid király történetén és példáján keresztül. Hiszen Dávid került pontosan ebben a helyzetbe. Dávid volt az, aki szembesült azzal, hogy mi lett belőle? Ki lett belőle? Mit cselekedett? És teljesen összetört, amikor az Isten ezzel szembesítette, és ő megértette, hogy róla szól az a bizonyos történet, és nem másról. Dávid király áll előttünk ebben az igében. Az a Dávid király, akinek a hite és bátorsága egykor példaértékű volt. Annyira példaértékű, hogy nem bírta hallgatni, hogy egy körülmetéletlen filiszteus gyalázza az élő Isten seregét, és a maga kis egyszerűségében, tapasztalatlanságában, fiatalságában, az Istenbe vetett hittel és tapasztalattal kiállt Góliát ellen, és legyőzte a seregek urának nevében harcolva a filiszteus óriást. Hite és bátorsága példa volt egykor sokak számára. Ez a Dávid kerül most elénk, úgy, mint egy olyan ember, aki sunyi és alattomos. És a saját érdekeit nézi. És átgázol bárkin és bármin, és nem érdekli semmi. Micsoda kegyelem az, hogy ezt a Dávidot az Isten megállítja, és nem engedi, hogy benne maradjon ebben a sunyi és alattomos helyzetben, hanem szeretné, hogy újra az legyen, akiként ő egykor őt elhívta. Vagy itt van ez a Dávid, aki egykor olyan ember volt, aki hosszú éveken keresztül tudott tűrni és várni. Amikor Saul üldözte, és mindent megtett, hogy őt elpusztítsa, akkor leleményes módon menekült el előle. Amikor kezébe vehette volna az igazságszolgáltatást, és mindenki azt mondta, hogy ez az Istentől való áldott helyzet, hogy bosszút állsz az ellenségeden, és csak átveszed azt a trónt, amire az Isten téged kent fel, akkor ő látta ebben a csapdát, és felismerte, hogy itt most tűrni és várni kell, mert az Isten irányít mindent. Ez a Dávid, aki egykor volt, ekkor, amikor ez az ige elhangzik, Nátán proféciája elhangzik, már sehol nincs. hiszen egy olyan ember, aki szemrebbenés nélkül lép át erkölcsi határokat. Nem csak, hogy az Isten törvényét, de az erkölcsi határokat, ami még a pogányok számára is mérvadó, lazán, vávonogatva, sunyi és alattomos módon, és marad a trónján tetszelegve Istenfélő király képében. Micsoda kegyelem az, hogy az Isten megállítja ezt az embert, oda küldi hozzá a prófétát, és tükröt tart elé. És ez az ember, akiben egykor gyönyörködött az Isten, akire azt mondta az Isten, hogy a szívem szerint való férfit választom ki, akinek a kiválasztásakor nagyon hangsúlyossá tette, hogy nem az a fontos, amit lát az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Dávid egy ilyen ember volt, akiben gyönyörködhetett az Isten, amikor látta, hogy mi van a szívében. Mi lett ebből a Dávidból? Olyan ember, akire azt mondhatja az Isten prófétája, hogy te vagy az, aki okot adott az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. Hogy az Úr ellenségeinek igaza van, amikor gyalázza az Istent miattad. Azért, amit te tettél. Amiről azt hitted, hogy titokban maradhat, de a napnál is világosabb. És rengeteg kárt okozott embereknek is, de még inkább az Istennek. Kegyelem az, hogy az Isten ezt a Dávidot megállítja, és tükröt tart elé. És akkor testvére meg kell állni ennél a pontnál. És meg kell kérdezni azt, amit az Isten megkérdezi tőlünk ezen a mai vasárnapon, hogy mi van a mi életünkben? Mi van a te életedben? Mi van az én életemben? Van ott is valami súlyos bűn? Van ott valami olyan helyzet, amit az Isten igéjének le kell lepleznie? Lustaság? Kívánság? Irítség? Paráznaság? Manipuláció? Aljas szándék, olyan dolgok, amik a világ szemében is megvetendők. Testvérem, van ott a szívedben valami, az életedben, amit az Isten igéje ma le akar leplezni, és rád akar rád mutatni, hogy te vagy az az ember, nem Dávid, meg nem mások, XY-ok, hanem te vagy az az ember. Van-e valamit, amit meg kell látnod most az életedben? Ez az egyik, a legelső fontos üzenete ennek az igének, amit én megértettem ebből, drága testvérek, ma. Hogy az a kérdés, hogy meglátom-e azt, amit az Isten most meg akar láttatni velem? Látom-e azt az újat, ami most rám mutat? És ha látom, akkor hogyan reagálok erre? Összetörök, vagy kimagyarázom? Másra terelem? Testvérek, Dávid élete, az egész élete, az egész további sorsa itt ennél a helyzetnél dőlt el. Amikor rámutatott az az új, tulajdonképpen az Isten újja, hogy te vagy az az ember, ezek azok a bűnök, amik a listádon vannak, amiket most már látsz, jól látsz. Hogyan reagálsz erre? Összetörsz az Isten előtt, bűnbánattal kiáltasz hozzá, azt mondod, hogy vétkeztem az Úr ellen, vagy pedig félváról veszed, és úgy csinálsz, mintha nem mondott volna az Isten semmit. Hogyan reagálsz? Hogyan reagálunk? Aztán a másik nagyon fontos üzenet ebből az igéből, ami engem szíven talált, az az, hogy az ige ismerete az nem jelenti feltétlenül az, hogy valaki az ige szerint éli az életét. Hiszen Dávid történetében ez is nagyon jól kiderül, hogy Dávid pontosan ismeri az Isten igéjét. Nem csak tudjuk róla, hogy nyilván hát, ha ő volt az Isten embere, meg ő a király, akkor neki tudnia kell, hogy mi van az Isten igéjében. Ebből a szakaszból, amit felolvastam, ebből a szakaszból is pontosan kiderül, hogy ő teljesen jól ismeri az Isten igéjét, az ő Isten törvényét. Hiszen amikor Nátán beszél a gazdag emberről, meg a szegény emberről, és elmondja azt, hogy a gazdag ember elvette a szegény embernek a báránykáját, és egy bárányt vett el, akkor hogyan reagál erre Dávid? Azt mondja, hogy négyszeresen kell kárpótolnia ezért az elvett bárányért. Ha fellapozzuk a mózesi törvényeket, 2 Mózes 21.37-ben olvassuk azt a törvényt, ami erre az esetre vonatkozik, hogy ha valaki ökröt tulajdonít el, akkor 5 ökröt kell utána kárpótlásként adnia, ha bárányt tulajdonít el, akkor 4 bárányt kell kárpótlásként visszaadnia. Csuklóból mondja az igét Dávid, amikor hallja a példázatot, és felismeri, beazonosítja azt, hogy milyen bűnről, milyen törvényszegésről van itt szó. Dávid nagyon jól ismeri az Isten igéjét. Jobban ismeri, mint a legtöbb ember. És annak ellenére, hogy jól ismeri az Isten igéjét, nem éli az életét az Isten igéje szerint. Hiszen ennek az esetnek a kapcsán azonnal megvan neki, hogy mi az ide vonatkozó rendelkezés az Isten igéjéből. Hogy ne lopj, az a parancsolat, és hogy a büntetés meg az, hogy 4-szeres kárpótlást kell fizetni. Ha ennyire ismeri ezt a törvényt, azt nem ismeri, hogy benne van az is, hogy ne ölj. Azt nem ismeri, hogy benne van az is, hogy ne paráználkodj. Meg hogy a megfelelő helyeken, mit mond az Isten igéje, hogy aki öl, halállal lakoljon, meg a paráznaságért halállal lakoljon. Ezt nem ismeri. Amikor elköveti, nem jut eszébe. Nem az ige szerint éli az életét. És testvérek, ez a másik dolog. Ami azt gondolom ezen a mai vasárnapon, leleplezi a bibliás embereket, hogy ismered az igét, idézed az Isten igéjét, alkalmazod akkor, amikor a másik emberről van szó. Tudod az Isten igéjét akkor, amikor általánosságban kell beszélni róla. De mi van akkor, amikor a te életedről van szó? Mi van akkor, amikor a te helyzetedről van szó? Mi van akkor, amikor a te cselekedeteidről van szó? Akkor miért nem jut eszedbe az Isten igéje? Miért kell eljutni eddig a pontig? Miért kell ilyen drasztikus emlékeztető, és miért kell, hogy ilyen nagy károk keletkezzenek? Hogy végre a saját életeddel kapcsolatban is élővé válhasson az Isten igéje. Miért? A harmadik üzenet, ami mutatja azt, hogy az Isten mennyire kegyelmes, az az, hogy az Isten igéje mindig egyenes. Nincs benne mellébeszélés. Nincs benne finomkodás. Nincsenek benne csak utalgatások, amiből jó lenne, ha észrevennéd, hogy mit kell észrevenni belőle. Az Isten igéje mindig egyenes. Az Isten igéje néven nevezi a dolgokat. Néven nevezi az embereket, néven nevezi a bűnöket. Konkrétan kimondja, nem kell találgatni, feketén-fehéren ott van az Isten igéjében, ott van a próféta által elmondott isteni üzenetben. Dávid ezt így kapja meg, a konkrétumokat, ami egyenes, a hettita Uriást fegyverrel levágattad, hogy feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Nagyon konkrét, nagyon egyenes, itt nincs mit félreérteni. Testvérek, ma is ugyanígy foglalkozik velünk az Isten. Ma is ugyanilyen konkrét az Isten. Ma is ugyanilyen egyenes az Isten igéje, amikor egy-egy szívet akar megszólítani. Mert helyreállás ma sincsen másképpen, csak konkrétumokkal. És csak Isten egyenes, egyértelmű, világos igéjével. Hogy pontosan hol történt, hogy pontosan mi történt, hogy pontosan kivel együtt, vagy kivel kapcsolatban történtek meg azok a dolgok. És testvérek, itt a kérdés megint nekünk, neked is és nekem is, hogyha az Isten valamiről beszélni akar velünk most ezen a vasárnapon, akkor azt konkrétan akarja megtenni, nem általánosságban, hanem hogy akkor mik azok a nevek, mik azok a cselekedetek, hol, hogyan, miért, mivel, milyen eszközökkel, mi volt az a bűn, mi és hogyan vezetett odáig, ahova jutottál, ahova jutottunk. És kiknek a sorsa? És ehhez kapcsolódik ez is. Kiknek a sorsa? Kiknek a törései? Kiknek a veszteségei azok, amik a te lelkedet terhelik, meg az én lelkemet, a mi lelkünket terhelik? Egészen konkrétan, nem általánosságban. Ami akkor is megmarad, ha megbánom a bűneimet, és bűnbocsánatot kapok az Istentől. Mert drága testvérek, ennek az igének ez is egy nagyon fontos üzenete. Hogy a bűn az nem csak azért rossz, mert kárt okoz a másiknak, és törést jelent az Istennel való kapcsolatunkban, hanem azért is, mert kárt okoz másoknak is, jóvá tehetetlen, visszacsinálhatatlan károkat, és ami még ennél is szörnyű, kárt okoz az Isten ügyének. És ez is egy nagyon megrendítő ebben a történetben. Az Isten mennyi mindent megtesz azért, hogy az ő szeretete, kegyelme, irgalma eljusson az emberek szívéhez. Mi mindent megtesz az Isten azért, hogy az emberek átélhessék a vele való kapcsolatnak az örömét, hogy átélhessék a szabadulást, hogy élhessék azt az életet, amit egyedül az Isten tud megadni. De az ellenség mindent megtesz azért, hogy ezt tönkre tegye, hogy ezt megakadályozza. És milyen szomorú az, ha a hívők adják a fegyvert az ellenség kezébe, amit használhat annak érdekében, hogy az Isten szeretete és az ember, a nyomorult ember egymáshoz közel kerülhessenek. Milyen szomorú az. És én azt gondolom, hogy talán ez a legmegrendítőbb ebben az egész történetben. Amikor a hívő emberek tesznek olyan dolgokat, amikre hivatkozhat az ellenség, amikor Isten munkáját akarja akadályozni. Azoknak a hívő embereknek az életében történnek olyan dolgok, akik egyébként arról beszélnek, és arra tették fel az életüket, hogy szeretném az Urat szolgálni, és szeretném az ő igéjét minél több emberhez közelebb vinni. És milyen borzasztó az, amikor az én életemben történnek olyan dolgok, amik akadályává válnak annak, hogy az Isten ügye előrébb haladhasson. Mert én adom a fegyvert, én adom a hivatkozási alapot az ellenségnek a kezébe. Amikor az ellenség hiteltelenné akarja tenni az Isten szavát, az Isten igéjét, amikor megkérdőjelezi azt, hogy az Istennek tényleg van hatalma és ereje, és hivatkozhat rám. Ha, lám-lám, hát itt a két lábon járó bizonyíték, hogy mennyire nem ér semmit az Isten munkája. Talán ez a legmegrendítőbb ebben a történetben, és amikor szembesít minket az Isten a konkrét bűneinkkel és helyzeteinkkel, akkor ez a legmegrendítőbb, amikor ezzel szembesülök, hogy akadályává váltam az Isten munkájának, az Isten ügyének, én jelentettem a gátat. És Nátán kimondja ezeket a súlyos szavakat, hogy okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. Kimondja azt, hogy ez a történet nem csak rólad és Betsabéról szól. Ez nem csak két családnak a tragédiáját jelenti ez a történet, hanem itt ezen kívül még az Isten ügye is sérült azzal, amit tettél. Az az ügy, amit csodálatosan képviseltél eddig, aminek tiszta kezű, tiszta szívű harcosa és zsoltáros énekese voltál, az az ügy, itt ezzel gellert kapott, hiszen az ördög hivatkozhat arra, hogy mennyire nem kell komolyan venni az Isten munkáját. De. És testvérek, ez a csodálatos, hogy megkapja a bocsánatot Dávid. A következmények meg lesznek ennek ellenére a földi életében, a családjában. Olvashatjuk a következő fejezetekben a sok-sok mindent, szörnyűséget, ami a családjában történik, aminek ő az okozója ezzel a bűnével, de ebből a családból küldi el az Isten a megváltót. És Jézus Krisztust úgy nevezik, hogy a Dávid fia. Okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. Megmutattad, hogy mennyire bűnökkel terhelt az ember élete. Nem csak a hitetlené, hanem a hívő ember életé is. Mi minden benne lehet, de ennek a Dávidnak az utóda lesz az a Jézus Krisztus, aki eljött a bűnösök közé, aki megkereste az elveszettet, aki azt mondta vámszedőknek, paráznáknak, bűnösöknek, nyomorultaknak, istenteleneknek, hogy gyere haza már. Gyere haza, mert messzire tévedtél el. Elszakadtál az Istentől. Gyere haza már. És egyik nyomorult se indul el magától. Mindegyik azért tud visszakerülni, mert az a Jézus, a Dávid fia, a Messiás elmegy mindegyik után. Odalép hozzájuk, lehajol hozzájuk, felemeli őket, megszólítja őket, meggyógyítja őket, bűnbocsánatot és életet hirdet nekik, és ezt ragyogtatja fel aztán a Golgotai kereszten, nekik is és mindenkinek. Micsoda kegyelem az, hogy az Isten megállította Dávidot, hogy egyenesen és világosan szólt, és micsoda kegyelem az, hogy az Isten tovább vitte a történetet azzal, hogy belehelyezte a megváltást ennek az embernek, ennek a családnak, ennek a népnek a történetében. És micsoda kegyelem az, hogy ezt velünk is megteszi. Velünk is, hiszen minket is szeret. És lehet, hogy okot adunk az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. És lehet, hogy sok mindent mond a sátán, és igaza van, de az biztos, hogy nem az övé az utolsó szó, hanem az Istené, az élő Istené, a minket szerető, az értünk egyszülött fiát odaadó Istené, aki ma is hív bennünket önmagához, saját magához. Ha letértünk a jó útról, akkor vissza a jó útra, a vele való közösségre, arra, hogy minden az ő kezében lehessen. Csendesedjünk most el, és a csendben vigyük az Isten elé a saját válaszunkat. Imádkozzunk. Kegyelmedet és irgalmadat nem érdemlem meg, Uram, de köszönöm. Amen. Énekeljük most az Eke énekeskönyvből 364-es éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek előttünk álló alkalmainkat. Most már, hogy elkezdődik az új tanév és munkaév, véget ér a nyári szünet, ezért a nyári rendnek is vége. Újra a hétközi alkalmakat, minden alkalmat a szokott rendszerint szeretnénk megtartani. Így kedden 18 órától a női kört a kisházban, és csütörtökön 18 órától pedig a bibliaórát ugyanúgy a kisházban. Az ifjúsági alkalom pedig 17 órakor kezdődik a kisházban. Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz, így istentisztelet előtt imaórát is tartunk. 9:30-től várjuk szeretettel a testvéreket imaközösségre a kisházba. 10 órától pedig istentiszteletre, ide a testvéreket a templomba, a gyermekeket pedig gyerekórára a kisházba. Mindenkit szeretettel hívunk ezekre az alkalmakra, és bátran hívogassunk másokat is, családtagjainkat, ismerőseinket, akiket az Isten a szívünkre helyez. Bátorítom a testvéreket, hogy ha valaki igényli és szívesen veszi a lelkészi beszélgetést vagy látogatást, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre. Az Isten tiszteleti felvételek, fotók gyülekezeti honlapunkról elérhetők, a philadelphia.luteran.hu oldalról, a feltöltésekről a levelező listán, illetve a Facebook oldalon szoktunk hírt adni. Ha valakihez esetleg ezek nem jutnak el, de szeretné, akkor kérem, hogy ezt jelezze. És szeretném hirdetni azt, hogy a tanévnyitó Isten tiszteletünket a szeptemberi úrvacsorás születésnapos köszöntés keretében szeretnénk majd tartani. Akkor fogunk áldást kérni az új tanévre. Ez most szeptember 14-én lesz. a hittanos gyerekeket is szeretettel várjuk, a gyerekórás gyerekeket is, tulajdonképpen minden diákot, pedagógust, szülőt, valamilyen szinten azt gondolom, hogy a tanévben szinte mindenki érintett egészen közvetlen módon, illetve a konfirmációi felkészítőt is most már el fogjuk kezdeni, úgyhogy a konfirmandusokra is Isten áldását ezen az Isten tiszteleten szeretnénk majd kérni szeptember 14-én. Így hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is. Az EKE alkalmakról és a Biatorbágyi alkalmakról a lehetőségek ott vannak a bulletinben, tartsuk számon ezeket, amint tudunk, vegyünk részt. És szeretném hirdetni, hogy egyházkerületi rendezésben missziói nap lesz, ez a Találkozó veled címet viseli, minden évben az Északi Egyházkerületnek ez a missziói napjának a címe, tavaly is voltunk néhányan a gyülekezetből, most az idei kivételesen nem májusban volt, amikor az epotot tartottuk, hanem most szeptemberben lesz, és az egyik fontos eleme, hogy ennek a napnak a keretében a délutáni programban a püspök jelöltek kapnak szót, őket lehet megismerni. Most az elmúlt héten lelkész konferencián voltunk Balatonszárszón. Volt bennünk egy kis félelem ezzel a püspök választás, meg jelöltek hallgatása programponttal kapcsolatban, de számunkra nagyon-nagyon sokat jelentett az az alkalom. 6 jelölt van jelenállás szerint, megismerni őket. Elmondták azt, hogy hogyan látják a szolgálatot, az egyháznak a dolgait, az egyház jövőjével kapcsolatban, utána aztán lehetett kérdezni is, és kialakult egy beszélgetés, és úgy azt fogalmazódott meg tulajdonképpen többünkben, hogy olyan jó volt részese lenni egy olyan alkalomnak, amikor nagyon komolyan, tényleg elkötelezett szívvel hozzáállva együtt gondolkodhattunk az egyházról, a szolgálatunkról, a hiányokról, a kihívásokról, ugyanakkor a lehetőségekről, és leginkább arról, hogy mindez, úgy, hogy számunkra az evangélium továbbadása a legfontosabb, hogyan tudjuk ezt értelmezni. Vannak különbségek a jelölteknek a hozzáállásában, de ezt a fajta együttgondolkodást, mélyre megyünk, sokkal inkább érezzük ennek a súlyát, hogy mennyire fontos imádságban is hordozni, tusakodni, keresni az utakat, ezt nagyon-nagyon megértettük és átérezzük, úgyhogy így ajánlom a testvérek figyelmébe ezt a kerületi missziói napot, ez szeptember 20-án lesz Salgótarjánban, megyünk többen a gyülekezetből, ha valaki erre szeretne jönni, akkor mindenképpen kérem, hogy jelezze a részvételi szándékát, mert akkor úgy tudjuk megszervezni az utazást. A másik ilyen országos alkalom, ami még nem beszéltünk róla, mert ugye most alakul a konfirmációi dolog, de tudjunk róla, és ott van előttünk lehetőségként, és jó lenne, ha ebben is részt tudnánk venni, hogy lesz egy országos konfirmandus találkozó szeptember utolsó szombatján, ez Budapesten lesz. Ezen is jó lenne, hogyha részt tudnánk venni a konfirmandusokkal, hiszen ott is kaphatunk olyan üzeneteket, indítatást, illetve a kis csapatunk is formálódhat ezen keresztül. Hordozzuk imádságban, nem tudom még, hogy erre végül is lesz-e lehetőségünk, de minden esetre a meghívást azt mi is kapjuk. És az ima témák is szerepelnek a bulletinben, ezt is tartsuk számon, és tényleg, amire hallottunk is a bizonyságtételben is buzdítást, hogy tényleg legyünk közben járók, tehát menjünk az Istenhez, annyi minden történik, és felelősségünk van, hogy az imádság szolgálatát végezzük. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat, a Krisztus Jézusban. Amen. Most énekeljük az EKE énekeskönyv 70-es számú énekét. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk Téged, és olyan csodálatos az, hogy Te olyan sokszor felragyogtatod előttünk a Te fenségedet, megmutatod a Te hatalmadat, szeretetedet, kegyelmedet, és mi csak ámulunk, és arra hívsz minket, hogy leboruljunk előtted. Köszönjük Neked azokat a különleges helyzeteket, amikor ezt átélhettük az elmúlt időszakban is. Amikor ott lehettünk előtted, amikor érzékelhettük a Te jelenlétedet, amikor átjárt bennünket az, hogy Te milyen csodálatos Isten vagy, és milyen csodálatos az, hogy ismerhetünk Téged, hogy láthatunk Téged, mert Te közel jöttél hozzánk. Nem azért, mert olyan kiválóak lennénk, hiszen távol vagyunk ettől, hanem azért, mert nagy a Te szereteted, irgalmad és kegyelmed. Köszönjük Neked, Urunk, azt, hogy Te arra hívsz minket, hogy ahogyan a gyermek a szüleinek, úgy mi is kiöntsük előtted a szívünket. Hogy bátran elmondjuk azt, amit megélünk, ami foglalkoztat bennünket, ami ott van előttünk kérdésként, megoldandó feladatként, amiben látjuk a hiányainkat, a korlátainkat, amiben kérdéseink vannak, és nem tudjuk a válaszokat. Urunk, olyan nagy kiváltság az, hogy mint szülőhöz a gyermek, mi úgy jöhetünk hozzád, mint szerető mennyei atyánkhoz. És Te nem neveted ki a mi kis mondandónkat, nem neveted ki azokat a nagy helyzeteket, amiket mi tragédiaként élünk meg, és emberi szempontból nézve valóban nagy kihívások, de az örökké valóság szempontjából egészen más azoknak a helyzeteknek az értékelése. Te nem söpröd ezeket félre, hanem figyelsz ránk, és türelemmel, szeretettel válaszolsz nekünk. Urunk, hadd hozzuk így eléd azokat a helyzeteket, problémákat, amik előttünk vannak, azokat a kihívásokat, feladatokat, amik előttünk vannak, azokat az embereket, testvéreket, szeretteinket és ismeretleneket, akik előttünk vannak. És hadd kérjük a Te segítségedet, áldásodat, szeretetedet, irgalmadat megnyilvánulni ezekben és az ő számukra is. Köszönjük Neked, Urunk, hogy így tehetjük eléd embertársainkat, így tehetjük eléd feladatainkat, így tehetjük eléd gyülekezetünket, egyházunkat, és így tehetjük eléd a világot is. És így foglalhatjuk össze a tőled tanult imádságban mindazt, ami a szívünkön van. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a záró énekünk az evangélikus énekeskönyv 293-as számú éneke. Kedves testvérek, ne felejtsük el, hogy az Isten alázatra hív minket, hiszen ő a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Legyen az alázat a mindennapi életünknek a része, és így kívánok mindnyájunknak sok áldást az Istentől. Erős vár a mi Istenünk! Erős.